Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyőidő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci Járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint. Hozzátették, a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK-n gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában áll rajthoz.
Az időjárásról.
Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Versenyre kész az Erme 01, az elektromos Formula Student versenyautó. Jelentős mérföldkőhöz érkezett ugyanis az Electric Racing Miskolc csapata. Hivatalosan is bemutatták a Miskolci Egyetem hallgatói által éveken át tervezett és épített első tisztán elektromos hajtású Formula Student versenyautójukat, az Erme 01-et. A csapat a gépészmérnöki és informatikai, a gazdaságtudományi, az állam és jogtudományi, az anyag- és vegyészmérnöki kar, valamint az egészségtudományi kar diákjaiból áll, akik az egyetem háttér támogatásával és a szponzorok segítségével a legmodernebb technológiákat alkalmazzák a motorsport területén. A hallgatók számára ez a fejlesztés közvetlen ipari és multidisziplináris gyakorlati munkatapasztalatot jelentett. A megszerzett elméleti tudás valós körülmények közötti tesztelésére. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszíni tudósítását hallják.
Dr. Simén Falvi Zoltánnal, a gépészmérnök és informatikai kar dékánjával kezdem az összeállítást itt az Electric Racing csapat autó bemutatóján, leleplezésén. Dékán úr, kezdjük ott, hogy hogyan érzi magát az első benyomás, milyen, hogy végre leleplezték a versenyautót.
Nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy gyermeke születik az embernek, de viccen kívül, tehát tényleg voltak olyan pillanatok, amikor elérzékenyült az ember, mert hallotta azt az erőfeszítést, azt az energiabefektetést, azt a lelkesedést, azt a szemcsillogást a csapatot, tagoktól, a hallgatóktól, ami tényleg, ha másból nem tudunk építkezni, akkor ebből biztosan, hogy vannak olyan tehetséges hallgatóink, akik az ország, világ bármely részén megállják a versenyt, és ilyen tekintetben az akkora büszkeség, hogy azok között, az egyetemek között, ahol hogy a köztudatban az van, hogy na ott van az elit és a top mérnökképzés, semmivel se jobbak nálunk ezekben a versenyszámokban, és ott is a top hallgatók dolgoznak, nálunk is a top hallgatók dolgoznak, és ebben biztos vagyok, hogy semmilyen szégyenkezni valónk, lemaradásunk, de inkább előnyünk van.
Az egyetem, illetve a kar számára mit jelent az, hogy ez a csapat egyáltalán létrejött, elkészült egy versenyautó, és most már majd élesben is tudnak versenyezni, nem csak a statikus versenyszámokban. Az egyetem számára ez mekkora presztízs?
Én azt gondolom, hogy óriási, tehát ez az, amit pénzben nagyon nehéz mérni. Vannak egyetemek, akik próbálkoztak vásárlással, tehát nekünk is volt egy korábbi robbanomotoros csapatunk, aminek a autóját próbálták megvásárolni, de itt nem a vas és ennek az alkatrészeknek a tömege vagy tömkelege az, ami meghatározza ezt a sikerességet, hanem szerintem az a csapat és az a lelkesedés és a bármelyik pillanatban történő rendelkezésre állás, szaktudás és az a közösség, ami egyébként a Miskolci Egyetem létét és itt létét is jellemzi, a közösségépítésnek a fontossága, és talán ez egyfajta párhuzam abban, hogy az egyetem miért gazdája ennek a történetnek, és az a szertágazó tudás, ami a különböző karoknak a interdisziplinális és multidisziplináris megközelítését jelenti, itt testesül meg talán leginkább. Tehát sokszor beszélünk arról, hogy mennyire együtt dolgozunk, nagy barátok vagyunk, de bizonyíték az itt van most előttünk. Tehát itt azok a hallgatók szólaltak meg az elmúlt egy órában, gazdászok, jogászok, anyagtudósok, informatikusok, villamosmérnökök, gépészmérnökök, akik valójában a saját képességüket, lelkesedésüket, tudásukat, amit itt felszedtek a Miskolci Egyetemen, tették bele ebbe a versenyautó.
Hogyan látja egy ilyen csapat, aki létrehoz egy ilyen autót, ha jól hallottam, körülbelül 60 főről beszélgetünk, mit kaphat ebből az egészből, ők úgymond tudásként mit emelhetnek ki ebből?
Én azt gondolom, hogy ez életük élménye mindenek előtt. Volt egy köszöntő, amiben én is meséltem a gyermekkoromról, hogy nyilván nem ilyen kategóriában, mint ők, de milyen sikerélményeket érhet el egy gyerek, aki éppen tud csavarhúzót, villáskulcsot, hegesztőpisztolyt és nem tudom mi mindent, flexet a keze. De itt tényleg azt gondolom, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és nem utolsó sorban nem volt ez része a köszöntőnek, de nagyon sok cég keres mérnököket, és mondtam, hogy egy vagytok a 1500-ból körülbelül, akik ilyen igénnyel lépnek fel egy egyetemmel szembe, és akkor kérdezik, hogy hogy lehet a legjobb mérnököket megtalálni, és mindig azt szoktam mondani, hogy menjetek el egy ilyen versenyre, csukjátok be a szemeteket, kössétek be a szemeteket, és bármelyik hallgatót tegyétek rá a kezeteket, és vihetitek, ezek a legjobb mérnökök ma Magyarországot, és a legjobb informatikusok, és a legjobb hallgatók.
A kar, akár ön, dékán úr személyesen, az egyetem hogyan, miként tudta támogatni a csapatot, hogyan segítették ennek az autónak a létrejöttében őket?
Nyilvánvalóan a materiális dolgok meghatározóak, tehát hogy tudtunk pénzügyi hátteret biztosítani az itt lévő tevékenységükhöz, helyiséget, fékpadot, szerszámokat, műszereket biztosítani. Ez egy nagyon fontos, de nem elégséges része ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy az teljes egyetemi rendszer beleértve a beszerzés, a pénzügyi háttér, a jogi kapcsolatok, a teljes versenyszervezés, regisztráció, lebonyolítás, tehát kicsit olyan, mint pont itt a mellettem ült a gazdasági vezetője az egyetemnek, és mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha az egyetem minden része ilyen szinergiában, ilyen együttműködésben és ilyen sikerességgel tudna működni, és ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon meglepődött, hogy ilyen készültségű és ilyen összeszedett prezentációban és ilyen bemutatóban tudták bemutatni a teljes tevékenységüket, és hogy valóban egy normál, kis, nagy, közepes vállalkozásnak a teljes spektrumában képesek voltak megfelelni. Még egyszer mondom, hallgatóként, tehát nem több évtizedes tapasztalattal bíró mérnök, közgazdás és egyéb emberként, hanem hallgatóként.
Zárva a beszélgetést, és el is engedem dékán urat még ünnepelni. Az autó hogyan tetszik? Ön mit szól hozzá? Személy szerint ugye itt lett leleplezve, már fel van matricázva, elkészült, működőképes. Hogyan vélekedik róla?
Nekem nagyon tetszik. A színvilága illeszkedik az egyetem kommunikációs stratégiájához. Gépészkék van benne bőven, és tényleg úgy néz ki, mint egy versenyautó, tehát nem ilyen tenyésztett, valamilyen éppen sikerült varázslatról van szó, hanem tényleg úgy néz ki, mint egy versenyautó, úgyhogy nekem nagyon tetszik.
Tóth Eszterrel, csapatvezetővel, illetve Lukács Eszterrel, mint gazdasági vezetővel folytatom az összeállítást. Tóth Eszterhez fordulok először. Eszter, az első kérdésem az lenne, ami mind a kettőtökhöz szól. Milyen a hangulat, milyen élmény volt leleplezni az autót? Hogyan érzed magad csapatvezetőként?
Egyrészt fáradtam, de szerintem ezt mindenki nevében mondhatom, mert nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, hogy ez így itt álljon. Másrészt pedig nagyon boldog vagyok, hogy egybe van, és látszódik minden, és sikerült megcsinálnunk, és büszke vagyok a csapatra. Egyszerűen boldog vagyok.
Milyen volt a pillanat, amikor leemeltétek a takarást az autóról? Ezt hogyan élted meg lelkileg?
Szerintem nagyon jó, mert most látta mindenki teljesen egybe az autót, szóval meglepetés volt mindenkinek, és hogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ténylegesen sikerült megcsinálnunk és egybe rakni.
Lukács Eszter, gazdasági vezetőként, hogyan éled meg ezt a mai pillanatot, ezt a mostani pillanatot, hogy végre elkészült az autó és lelepleztétek?
Elképesztően és elmondhatatlanul örülök annak, hogy végre meg tudtuk tenni ezt a lépést, és végre minden egybe van, és végre minden kalappal, és be tudtuk mutatni az autót. Azért tényleg 3 év az hosszú idő volt, és mindenki nagyon várta már ezt a pillanatot, és igazából így hát kulisszatitokként, amikor lehazajlott az első 3 köszöntő, már akkor sírni szerettem volna, de tudtam, hogy én adok elő utána, szóval nem szabadott. És az örömkönnyek azok így visszatartva maradtak, de így a végére már kiengedhetem őket, és nagyon boldog vagyok egyébként, és annak is nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik.
Eszter, csapatvezetőhöz visszafordulok. Milyen jövőbeli programok várnak rátok, így, hogy most már elkészült az autó, versenyképes, gurulóképes, összeállt. Mi vár rátok?
Hát most a héten meg a jövő héten nem állunk meg, mert már a jövő héten megyünk Zalaegerszegre, az FS Easter előversenyre, ahol már megmérettetjük az autót, és meglátjuk azt, hogy miket tapasztalunk vele. Utána pedig a nyarat még meglátjuk, mert ugye egy finanszírozási probléma miatt elterelték azt a versenyt, ahova szerettünk volna menni, így még folynak a kommunikációk arról, hogy hol folytatjuk tovább a szezont.
Gazdasági vezetőként a gazdasági részről milyen jövőbeli munkák vannak, programok, itt megtörtént az átadó, örültök, de hát gondolom a munka nem áll meg nektek sem.
természetesen a munka nem áll meg, és folytatjuk tovább, ugye mi is készülünk magukra a versenyekre, viszont ezen kívül különböző rendezvények is lesznek még az egyetemen, amelyben részt veszünk, és azért ide is elkél a segítség, valamint már most, amellett, hogy a versenyekre készülünk a szeptemberre is, és ami a legfontosabb, az autóval kapcsolatos létező összes kommunikációs és tartalmi gyártási elemek, azok meg fognak valósulni, tehát tartalomgyártás az nagyon előtérbe kerül majd most így, hogy az autó tényleg teljes pompájában van, és tud menni, és ebből végelláthatatlan mennyiségű kontentet tudunk gyártani, úgyhogy ez az elkövetkezendő időszaknak a fő terve, a többi mellett természetesen.
Sikora Dáviddal, csapatvezető helyettessel folytatom az összeállítást. Mindenkihez a csapat részéről, még Dékán úrhoz is ez volt az első kérdésem. Hogyan éltétek meg ezt a pillanatot, amikor lelepleztétek az autót? Egy 3 éves munkának a gyümölcse érett be. Te mit éreztél?
Hát elképesztő volt. Tehát az elején még azért mindenki felvál fel a színpadra, azért itt van a közönség, szeretnénk bizonyítani. Azonban mindenki elképesztően ügyes volt, és ez az utolsó pillanatok tényleg ilyen könyvkerülgetősek voltak. Amikor már a leplet kellett lehúzni, mert úgy kijött minden stressz az elmúlt napok, hetekből. Végre túl vagyunk rajta, úgymond, de ez a legnagyobb boldogsággal mondjuk, mert ez azt jelenti, hogy az autó egybe van, az autó szép, az autó prezentálható, szépen itt van, sőt, még egyébként működik is, ugye bár ez a teszteken ki is derült, úgyhogy elképesztően boldogok, hogy nagyon vidámak vagyunk. Ez a 3-4 év nagyjából, ugye 4 éve 21-ben alakult a csapat, és 22-ben kezdtük igazán a fejlesztéseket, amikor az alapokat leraktuk. Úgyhogy ez a 3-4 évnyi munka, ez kifizetődött, úgymond most, aztán egy hét múlva irány a verseny, úgyhogy nincs ragállás, egy kis ünneplés, aztán irány tovább.
Hogyan néz ki az autó végül összességében, kinézetre? Milyen lett, hogyan értékeled?
Összességében nagyon fekete a karbon kompozit szárnyelemek, illetve takarólemezek miatt, de alapvetően ez egy Formula E autó, csak kicsit kisebb, tehát egy ilyen gokart méretű, mondhatni, egy kicsit nagyobb azért, de egy rendesen 4 kerékkel rendelkező, hatalmas szárnycsomaggal rendelkező versenyautót kell elképzelni. Gyönyörű szép a marketingeseinkkel, a dizájnereink által megdizájnolt gyönyörű szép festés, illetve fóliázással, egy szép kék-fekete, illetve fehér akcentusos dizájnnal ellátva. Szerintem elképesztően jól néz ki. Néhányan szerettek volna kicsit több karbon, mert azért az nagyon versenyautós, meg nagyon szép, de nekem elképesztően tetszik, kimondottan szerintem egy nagyon jó balanszot találtunk el a dizájnnal is.
Mire képes egy ilyen Formula Student E autó? Ugye az E az az elektromosságra utal, benne elektromos motor van benne, ha jól tudom. Milyen erőket ad át tesztek során, miket tapasztaltatok, bár ha jól tudom, ott még szárnyal meg nélkül ment, de mire képes egy ilyen autó, ezt hogyan tudnád elmesélni?
Hát egy ilyen autó képes lehet akár hasonló G-erőkre, mint Forma 1-be egyébként. Mivel hatalmas a szárny felület, úgymond nagyon-nagyon leszorító erő, így sokkal nagyobb sebességgel tud szűkebb kanyarokat is bevenni az autó. Elképesztően a G-erők is hatnak, tényleg az 1-2 G, ami a pilótára oldalirányba hathat akár. Ez pillanatnyilag akár 3-ra is felmehet, bár ezzel az autóval még nem is biztos. Gyorsulás, ezt ilyen 3-4 másodperc köré helyezzük, ezt még ugye mérése vár, teljes teljesítményen még nem próbáltuk az autót, mi próbáltuk prezerválni, meg tesztelni az egyszerűbb dolgokat, de tényleg egy nagy teljesítményű gépjárműről van szó, ugye 110 lóerő elméletben a maximum látható teljesítmény szabályozza, szerintem ez 80 kW, vagy nagyjából 110 lóerő, viszont aki esetleg elektromos autót vezetett már, ő tudja, hogy a lóerők azok csalnak, itt a nyomaték a lényeg, és elképesztő, hogy kimondottan versenyre fejlesztett autónál milyen nyomatékunk van, milyen tapadásunk, versenygumén, 240 kilós autóról beszélünk, plusz pilóta, tehát elképesztő a teljesítmény, ami ez alatt van, elképesztő a gyorsulása. Nagyjából így lehet elképzelni. Egy nagyon extrém kokart, talán így tudnám röviden.
A teszteken hogyan szerepeltem, hogy milyen teszteken kellett szerepelni, amit itt az egyetemen végeztetek, hiszen mielőtt itt bemutattátok, már volt guruló tesztje is a járműnek.
Igen, ott még aerocsomag nélkül teszteltük. Maga az autó egyébként az alapvezérléseket néztük át, ez a műhelyben már régebben is elindult, de folyamatosan próbáljuk validálni azt, hogy a szoftvereink azok jól működnek, ugye bármi módosítás után mindent végig tesztelünk, biztosan minden rendben van-e, nincs-e valami nagyobb probléma esetleg, ami olyan összefüggés, amit nem látunk. Itt a parkolós tesztingnél, itt az egyetemen sikerült már nagyobb teljesítményen, tehát ilyen 40-60 kW-on is megjáratni a motort, sikeresen teljesítette az autó, sőt fél órán keresztül tudtuk nyúzni az aksit, és még mindig szinte alig merült, mert nagyon nagy gázt nem adtunk, 80 kW-ot nem használtuk ki, de fél óra stabil üzemidő után álltunk meg lényegében vele, úgyhogy elképesztően jó jelek, jónak tűnik a dolog. Szerintem megbízhatóságban is haladunk. Van egy kisebb gyerek hibája, amin folyamatosan dolgozunk, de úgy néz ki, hogy most már azt is sikerült megoldanunk, úgyhogy folyamatosan előre.
Te lányok említették, hogy már a elkövetkezendőkben és a közeljövőben már versenyeken, meg te is említetted, versenyeken fog részt venni az autó és a csapat is. Az autónak mit kell teljesítenie, minek kell megfelelni ezeken a versenyeken?
Hát az autó az egy tortúrán megy keresztül, 180 oldalas szabályzatot kell nekünk betartani folyamatosan, itt az utolsó csavarig mindent átnéznek. Tehát itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy egyhetes verseny hét, mondjuk így, az lényegében 3-4 nap a gép átvétel, amíg átnéznek minden, és 2-3 nap, amíg vezetünk, de az is 2-3 napból 10-15 perc. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenen kell átesnie. Itt mechanikai, elektronikai akkumulátor részről mindent átnéznek, és utána engednek egyáltalán minket olyan tesztekre, mint fékteszt, vagy rényteszt, az esőteszt, ugye, ahol egy percen keresztül vizezik a kocsit, és megnézik, hogy na vajon beázik-e valami, vagy tönkre megy-e valami. Tehát nagyon-nagyon szigorú teszteken kell átesni, és utána jönnek a versenyszámok, amiből 4 darab van, egy 75 méteres gyorsulás, egy 8-as pálya, ami skippednek hívnak, egy 1 kilométeres versenypályaszakasz, illetve egy 22 kilométeres szakasz, ezeken kell lényegében átesni a kocsinak. A versenyszámok között tudunk tölteni, tehát ebből adódik, hogy az akkumulátor nekünk 22 kilométerre van tervezve, de ott viszont csőgázom.
Az alapítók között voltál annó, mekkora munka egy ilyen autónak a létrehozása, illetve egy csapat köré építése, az autó köré építése?
Tehát egy megkönnyebbülés, mert már csak ez a rendező is elképesztő munka volt, tehát már ez is hónapok egyeztetése és hónapoknak a szervezése van csak a mai nap mögött, de maga az autó mögött, hát 4 éven keresztül több ezer, hanem 10-100 ezer munkaóra van mögötte, amit a hallgatóink raktak bele. Jelenleg 60 csapattaggal rendelkezünk, de volt már, amikor 80-an is voltunk, de eredetileg 10-en kezdtük lényegében 10-15 csapattaggal. Tehát nagyon-nagyon bővültünk is. Ez mind infrastruktúrálisan, mind menedzsmenti részről nagyon nagy teher, tehát itt folyamatosan kellett alkalmazkodjunk a csapattagok számához, a működéshez, mindenhez. Már tényleg csak maga a menedzsment is egy hatalmas feladat volt azt felépíteni így tapasztalatlan hallgatóként, hogy minden flottón működjen, ami szerintem most már sikerült elérjük, és most már minden hibáját a vezetőségi rendszernek ki tudtuk köszönölni. Maga a mérnöki részekről meg elképesztően sok iterálás, elképesztően sok próbálkozás. Itt csak egy nagyon vad, úgymond, vagy kevesek által tudott tény, hogy például az akkumulátorunkban a fő elektronika az már az 5. kiadás. Ez egy nem olcsó elektronika, viszont kellett egyszerűen az idő, és kellett a tapasztalat szerzés ahhoz, hogy megállapítsuk a hibákat, és kijavítsunk mindent. Rengeteg munka, és ez most mindig mindenki lecsapódik, hogy úristen, meg vagyunk, úristen, megvan a rollout, és be tudtuk mutatni végre ezt a gépjárművet. Elképesztő érzés, elképesztő munka volt mögötte, és ez most mind felszabadul.
Hogyan látod a csapat bármely tagja, illetve közéjük tégedet is, tudásban és akár a való életben ti ebből az egészből mit tudtok kivenni, milyen tapasztalatokat gyűjtettetek ezáltal?
Ennél a csapatnál, ugye amit megtanulunk szépen a tanteremben, úgymond papíron, ceruzán, azt itt kipróbáljuk a gyakorlatban is, és tudjuk alkalmazni gyakorlati szinten is minden területen, tehát akár a gazdászoknál, akár a mérnököknél, teljesen más így látni a mérnöki létet, a mérnöki életet, a mérnöki munkát, mint a tanteremből, és szerintem nagyon sokan mind személyes, mind szakmai készségekben rengeteget fejlődtek emiatt a csapat miatt, ezért is hoztuk az egészet létre, hogy ne csak egy tantermi oktatás legyen, valami plusz. Mert ez az, amit az ipar keres, és ez az, amire az ipar vágyik, hogy valami plusz legyen az emberekben, és ahogy dékán úrunk is megmondta, a lényeg, hogy csillogjon a szeme, és legyen meg a lelkesedés, addig csak nyerni tudnak ezzel a csapattagok.
Versenyre kész az Erme 01, az elektromos formula student versenyautó. A bemutatóról szóló összeállítást hallották. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
He lives in a clamshell, snug as can be. He dines on the seaweed that curls on the sand. He flies on the gulls back over the land. Sits on the driftwood and dabbles his feet. He bathes in the tide pools to keep himself neat. This little man is happy all day long.
skies are quiet, you hear his song.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. A lakóépület tervezés evolúciója és jövője. Ezzel a címmel készít tanulmányt a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata megbízásából Halmai Attila miskolci építész. A kutatás témája, hogy hogyan alakult az építészeti stílus az 1980-as évektől, így az alaprajz, téralakítás, anyaghasználat vizsgálja a digitalizáció által megváltozott tervezési folyamatot, az építési hatóságok szabályozását. A Halmai Art építésziroda vezetőjével beszélgettünk, aki 2018-ban megkapta Miskolcváros építészeti alkotói díját. több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ha én jól olvastam, talán 400 lakóház van már a készházak között?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Igen, hogyha összeszámoljuk, valahol 300-400 között van, ennek egy kisebb része átépítés, de nagyobb része újépítésű családi ház, társasház, ikerház volt, és hát egyébként más tervekkel is foglalkozunk, tehát középületekkel, ipari épületekkel is. De igen, a szám valahogy ott van.
Na, egy kicsit gonoszkodva kezdem ezt a beszélgetést, mert éppen a múltkoriban egy társaságban felvetődött az a kérdés, hogy vajon mi marad meg az utókornak a 20.-21. század építészetéből, és ez egy nagyon izgalmas kérdés az építészek számára is, gondolom.
Igen, abszolút, hát a 20. század különösen, mert ugye még a 20. század elején még éltek azok a régi stílusok, formavilágok, például ugye a késői eklektika vagy a szecesszió, amikor az emberek még szerették az építészetet, és utána az első világháború utáni időszak az nem csak a monarchia szétesését jelentette, hanem az építészet is teljesen új vágányra került, tehát jött a modernizmus, és bizony az akkori fiatalok óriási harcot, szellemi harcot vívtak az úgynevezett régiekkel, akik még meg akarták őrizni a régi stílust, formanyelvet, a fiatalok pedig ugye a leegyszerűsített, letisztult Bauhaus irányába mentek. Legalább olyan viták voltak az építészetről abban az időszakban, mint ma. Talán még nagyobbak is. Tehát például volt, aki akkor már a parlamentet egy idejét múlt épületnek tartotta a fiatalabbak közül, és mégis ma annak a csodájára jönnek ide a turisták, meg a Halászbástyát néz, meg a Mátyás templomot, és bizony utána jött egy modernista időszak, aztán jött a második világháború, szocialista realizmus, ugye talán az volt a mélypont az 50-es, 60-as, 70-es évek, amikor nagyon-nagyon meg volt kötve az építészek keze, és utána a 80-as évektől indult újra egy kicsi erjedés, egy szellemi stimuláció, egy kis remény, hogy lehet megint egy egyedi építészetet művelni. Egyébként szerintem Magyarországon az utóbbi 10-20 évben születtek olyan épületek, modern épületek, amire büszke lett az egész ország, tehát a Puskás Arénától kezdve a Néprajzi Múzeum Budapesten, a Magyar Zeneháza, tehát vannak pozitív példák, csak a modern építészetben az is az a feladat, hogy a szép arányokat megtalálni, meg a használhatóságot, de már más form, tehát nem lehet már visszatérni a régihez, esetleg akkor, amikor régit újítunk föl, láss például várrekonstrukció, amit nagyon szépen csinálnak Hausmann program keretében.
A mai, most ne műemlékekről vagy középületekről beszéljünk, hanem úgy általában, hogy van stílus neve a mai építészetnek? Barokk, szecesszió, tehát tudtuk a házakról, hogy milyen stílusban épült. Igen, templomokról, hogy gótikus, román stílus. Van stílus neve ma az építészetnek?
Tényleg régen így volt, hogy minden, tehát ahogy mi is tanultuk, hogy ettől eddig gótika volt, utána reneszánsz, aztán klasszizmus, barokk. Ma nagyon-nagyon felbomlott, tehát a modern után jött a 70-es, 80-as évben az úgynevezett posztmodern, ahol már volt a legmerevebb formáktól egy kis elrugaszkodás, és a 80-as évektől Magyarországon, ugye, hogy a rendszerváltás történt, az előtte levő években is megindult egy eredés, és ott most már nem úgy alakulnak a stílusok, hogy lineárisan, hanem szétágaztak. Tehát a Makovec-féle nemzeti vagy organikus vonal, akkor mindig is nagyon erős volt a modernista vonal, aztán lehet még egy ilyen inkább népies építészetre hajazó tervezési stílust is felfedezni. Tehát egymás mellett szimultán haladnak ezek a szétágazó stílusok, és az az érdekes, hogy néha olykor egymásra is hatnak. És tényleg építészkritikus legyen a talpán, aki meg tudja állapítani, mi honnan, hova ágazott el, melyik az az ág, amelyik elhalt, melyik az, amelyik életképes. Tehát utólag lehet, hogy ezt majd csak 50-100 év múlva tudják majd teljesen kibogozni, hogy most éppen miért ilyen épületek épülnek egymással párhuzamosan, és mi lesz érték később.
Halmai Attila Miskolcon töltötte a gyerekkorának a nagy részét, és engedje meg, hogy megemlítsem a szüleit, hiszen az alma nem esik messze a fájától, szokták volt mondani. Halmai László eredetileg népművelő, de kiváló diaporámás, nagy nemzetközi sikerekkel. Édesanyja Halmainé Fehér Margó pedig itt a rádióban is sokszor szerepelt nálunk, mert ő abban teljesedett ki, hogy fotózott, remekül fotózott, és templomokat kutatott, például annyit a református templomokról nem sok mindenki tud építészetileg, mint amit ő, hála Jóistennek, megfotózott, és be is küldte a Műemlékvédelmi Főfelügyelőség, hogy hívják őket, ezt a portált?
Műemlékvédelmi Hivatal,
Tehát megmaradt a nyoma ennek, tehát a képek igen, nem vesztek el.
A hagyatékát azt egy az egybe átruházta a műemlékesekre.
Igen, édesapjának a hagyatéka fotói pedig a Herman Otto Múzeumban vannak, tehát ez a művészetek, és ebből adódóan az építészet iránti érdeklődése megmaradt. Milyen stílusban, ahogy néztem a honlapján a képeket, tényleg valóban ez a 21. századi nagyon egyszerű, nagyon letisztult, de mégis nagyon arányos formákkal épült épületek vagy tervek láthatóak. Tehát mi van ilyen szóval megfogalmazható tervezési metódusa az építésznek? Biztosan van.
Van. Egy részét nehéz is megfogalmaz, mert itt az intuíció is nagy szerepet játszik, de olyan mindenképpen mondhatom, hogy a miskolci iskolához kötődöm, mert itt ugye Pressz Antal, Bodonyi Csaba, Ferenc István, Rudolf Mihály, ki ne hagyjak valakit, Taba Benő, Rostás László. Tehát nekik volt egy ilyen országosan ismert műhely itt Miskolcon az Északterben, és itt különösen fontos volt a hely szelleme. Tehát nem sablonokat alkalmazom én se, hanem ugye az ember a helyszínen mielőtt még tervezne, úgy beleszagol a levegőbe, körülnéz a lejtés viszonyokat, a környező házakat, és nem azt az a kaptafát húzzuk rá, vagy húzom rá a feladatra, hanem próbál az ember érzékenyebben reagálni a dolgokra, és ugyanakkor nem csak egyfajta stílusban tervezek, de azt mondják, hogy többször is hallottam már, hogy észre lehet venni, hogy ezt én terveztem, de egyébként lapos tetőstől a magas tetősön át, a félnyerek tetősön át gyakran szoktunk, de nagyban befolyásol a környezet, a kapott igénylista, még az ügyfélnek a személyisége is befolyásol engem, még az életkora is, úgyhogy tényleg most nincsenek ilyen merev építészeti korszakok, hanem szabadság van, és ezzel párhuzamosan a felelősség is megnőtt, meg kevesebb a sablon. Mert hát még rengeteg más dolog is befolyásolja a tervezést, amit az ügyfelek nem is látnak.
Igen, hát aminek apropóján most beszélgettünk, az az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként tanulmányokat fog folytatni 1980-tól, ha jól emlékszem,
Körülbelül, igen.
Hogyan alakult az építészeti stílus. Tehát végre lesz egy összegzése ennek, amit én most megkérdeztem, és ahol egyelőre nincs hol utána néznem. Milyen fő kérdések mentén folyik majd ez a kutatás?
Igen, ez úgy alakult ki, hogy ez a MMA-nak ez az ösztöndíj rendszere csak pár éve van, és itt köszönöm meg Rudolf Mihálynak és Bodonyi Csabának, hogy felkértek engem, és eléggé szabad kezet is hagytak a témaválasztásban. Ugye igaz, hogy tervezünk középülettől ipari épület át lakóépületeket, de a lakóépületek a szívem csücskei, és felmerült azonnal bennem ez a lehetőség, hogy mi lenne, hogyha a 80-as évektől végigkövetném, persze nem lexikális szinten, de a lexikon szinten, de egy ilyen könnyedebb, mondjuk 80-100 oldalas tanulmány segítségével, hogy a 80-as évek óta hogyan alakult a lakóépület tervezés. Pont amelyről is beszéltem, hogy ugye szerteágaztak a stílusok, összefonódtak, elhaltak, és hogy mi volt ennek a hajtóereje, a környezet hogyan változott, tényleg a megbízók, az építéshatóságok, a műszaki előírások, az esztétikai elvárások, és hát erről fogok majd persze a tervezést, ugyanúgy fogom folytatni fő munkaidőben, úgymond csak ez a plusz vállalt feladat, hogy az MMA-nak egy ilyen tanulmányt készítek, megpróbálom feltérképezni, persze nem az egész országban, az túl nagy feladat lenne, de Miskolcon és környékén, hogy hogyan, miért, mikor, merre alakult az építészeti tervezés folyamata, a gondolkodásmód.
Hát az építészet az ág, ami nagyon evidens módon tükrözi a társadalmi viszonyokat, a politikai viszonyokat, az embereknek az anyagi viszonyait, és egyáltalán azt az igényszintet, hogy milyen elvárásaik vannak az embereknek a lakóhelyükkel kapcsolatban. Hát nyilván nagyon sok minden meghatározza ezt.
Nagyon sok. Tényleg, hogyha a megbízókról szó esett, akkor hát ugye 70-es, 80-as években úgy épültek családi házak, hogy ilyen kihajtható A1-es papíron rajta volt minden alaprajz, metszet, homlokzat, és tényleg olyan rajz volt, hogy akár egy nap alatt meg lehetett rajzolni, ugye reggeltől estig. Ugye sokszor sablonok voltak, az úgynevezett kádárkocka, vagy a fényretetős egyszerű házak, és sokszor csak adaptálták a terveket, és gimnazista koromban pont ez lelkesített fel, hogy láttam, hogy Miskolcon itt épül például a Taba Benő féle kilátó épület, vagy a Bodonyi Csaba féle technikaháza, hogy újra szabadabb a formálási lehetőség, és ez inspirálta arra, hogy építésznek menjek, mert igaz, hogy bonyolult, meg nehéz, de mégiscsak van alkotási lehetőség ideális esetben.
Miskolc nem egy könnyű terep az építészek számára sem, azt kell, hogy mondjam, mert ugye völgyben fekszik, azon kívül hát azért elég eklektikus a város.
Igen, igen, és ezen már nagyon nehéz változtatni, tehát itt...
Hagyd mondjam már el, ma reggel jöttem át az Erzsébet téren. Azt mondja, hogy jövök be a főutcáról, látom az Erzsébet fürdőt, mellette épül ugye az új épület, mögötte épül ez a hatalmas nagy lakótömb, ami elfoglalja a teret, fölnézek, ott látszik az avasi templomnak a tornya, picit följebb nézek, látom az avasi kilátót. Szóval ezt így egy tömbben az ember elgondolkozik, hogy hát azért valahol mindegyik szép a maga nemében, de ez így egyszerűen egyben melbevágó.
Igen, igen, és ugye ezek rakódnak egymásra, tehát óriási felelősség, hogy ki mit tervez, főleg a belvárosban, mert ugye oda rakják ezeket az épületeket, ezek az újabbakat, és ott lesznek 100-200 évig, tehát óriási felelősség. Hát ezt a nagy társasházat, ezt nem kommentálom, nem is, tehát én csak a látványterveit láttam a hirdetésekben, biztos jó az alaprajza, a telepítése, nem kommentálom inkább, de az biztos, hogy ez itt, ahol ülünk is, itt a 800 éves avasi templomnak a töve, meg a környéke, ez különösen olyan érték, amire vigyázni kellene, és hogy hogyan nyúlunk hozzá. Egyébként nekem sokkal inkább a lakó és a külső és az ipari övezetekben voltak terveim. Tehát ez egy kicsit fura is, hogy amikor végeztem az egyetemen 95-ben, én azt hittem, hogy itt lesz egy ilyen városfejlesztési koncepció, és majd tervezünk szép épületeket a belvárosba, és teljesen másképp alakult. Tehát a város részéről 30 év alatt egy megbízással jött, ugyanakkor a magánmegbízók és a céges megbízók, ők meg szakadatlanul keresnek, csak ugye ez inkább a külső kerületeknek a környéke. Tehát, hogyha valaki, bárki is belvárosi munkához jut, tényleg tízszeres felelősség, hogy milyen formákat, tereket hoz létre, hogy utána, tényleg az emberek utána 50-150-ig azt fogják nézni. És nem csak a szakmabeliek, hanem mindenki. Úgyhogy, és az, hogy egy egységes arcot létrehozzunk a belvárosba, az nem évek, nem is évtizedek, az szinte 50-100 év munkája, és ez a eklektikus stílus, ami még mindig azért nagyjából meghatározza a belvárost, ezt jobban hívebben követni. Tehát itt nem szabad nagyon modernet itt a belvárosban, továbbra is azt mondom, mert UFO lesz, tehát olyan, mint a Pátria épülete, hogy biztos nagyon jó volt a 80-as években, csak mégiscsak egy UFO ott azon a helyen. Úgyhogy mindenképpen nagy felelősség, hogy...
Főleg a Rorarius helyén, amit lebontottak miatta, ugye? Igen. Ez egy csodálatos kávéház volt. Na hát térjünk vissza a lakóépületekre. Bizony nagyon sokszor látja az ember, hogy felújítják egyrészt a kádárkockákat, vagy még régebbi házakat. Ez kizárólag a megrendelő igényei szerint, vagy... Mit lehet ezekkel kezdeni? Hát olyan nagyon sokat nem, vagy lehet?
Építésztős, igen, van egy egyszerű négyzet vagy négyszög forma, egy négyzetes alaprajz rajta, egy sátortetővel, itt függ
amit
a megbízó...
körbeszigetelek,
igen.
Az az első.
Igen, hát hogyha nem is bővül, akkor nagyon nem fog megváltozni a formája. Ha bővül, és nekem is volt körülbelül 10 éve, már nem tervezek bővítéseket időhiány miatt, de korábban elég sokat terveztem ilyen bővítéseket is, és hogyha megbízanak olyan a tervezési kérése, programja, hogy akár kétszeresre nő ház, akkor radikálisan hozzá lehet nyúlni, akár a tetőt átépíteni. Tényleg a megbízótól is függ, de az építésznek a fantáziájától, akaraterejétől, ötleteitől is függ, és lehet egész jókat kihozni. Azt hiszem, most volt is ilyen országos tervpályázat, hogy kádárkockák felújítására adtak be egész jó terveket, láttam az eredményeket, úgyhogy nem reménytelen, meg amúgy jó, lehet, hogy nem a szépek az arányai, mint egy gótikus katedrálisnak, de sok embernek abban 60-70-es években ez egy előrelépés volt, csak most már eltelt azóta is 60 év, és ezt kell sokszor továbbfejleszteni, az arányait javítani. Tehát visszatérve a megbízó igényeitől is függ, és az építész tehetségétől is függ, hogy mit kezd a kádárkockával.
Nézzük már végig azokat a kérdéseket, amelyeknek mentén majd az MMS kutatását végzi.
Fő témája az a 80-as évek óta, hogyan változott a lakóépülettervezésnek a gondolkodásmódja, módszere itt Miskolcon és környékén. sok szempont van, tehát amiről beszéltünk az esztétikai szempont, hogy akár a téralakítás, az épületek formálása hogyan változott, a gondolkodásunk az alaprajzol. Tehát például ugye 80-as években jellemző volt, hogy volt egy nappali, egy konyha, egy étkező szobá, tehát külön helységek ajtókkal elválasztva. Az alaprajz merev volt, derékszögű volt, és utána volt egy oldódás, hogy ugye például étkező, konyha, nappali egybeolvadva, vagy félig elcsúsztatva, fontosabbá vált a terasz, a kert kapcsolat. A terasz az nem csak egy odaépített dolog lett a házhoz, hogy oda bigyeztjük, hanem mondjuk egy átmeneti tér a lakóépület és a kert között. Ugye vannak most már okos pergolák, ilyen zárható, nyitható teraszfedések. Tehát egyrészt sokat fejlődött a szemlélet a terekről. Hát a színek változásáról is külön fejezetet lehet írni, hogy hogyan változott. Ugye a szürkeségből szinte a 90-es években feltört egy ilyen szinte egy túlformálás, egy túlszínezési hajlam. Most megint utóbbi 10 évben egy ilyen visszahűlési folyamatot tudok tapasztalni. Tehát
én
ez
ettől a szürke-fehér feketétől rosszul
az
vagyok.
Az a másik oldala, igen. Főleg, ha csak így rápingálják a szürkét, igen. Tehát nincs, nem úgy, hogy még két kocka össze, mert egyik fehér, másik szürke.
Meg amikor főleg nem egy modern épületet pingálnak, igen. Ilyenre.
Igen, ehhez kell érzék. Igen, most van egy, és érdekes, hogy nem csak az építészetben, az autók is, ha megfigyeljük, hogy milyen színű autók voltak 20 éve, elég sok. Most már szinte csak fekete, szürke, fehér, tehát nagyon ritka az, ami
meg a formájuk színezet. Is sokkal kockább lett.
Igen, és egyre inkább össze. Igen. Tehát erre is vigyázni kell, hogy volt egy ilyen felszabadulás a 90-es években, és most van egy ilyen visszahűlés, szinte ilyen visszaridegedés az építészetben is. Ez az esztétikai része. A másik ugye a műszaki része, tehát főleg a gépészet. Tehát régen ugye volt egy gázkazán, azzal fűtöttek, most már a hőszivacsos fűtéstől kezdve a napelemek, a napkollektor, a fencoil, a szellőztetés, tehát a gépészet is óriásit fejlődött, az elektromosság is óriásit fejlődött, nem beszélve a megbízók igényéről. Tehát ugye a 80-as években volt egy típusterv, építész úr, ezt adaptáljuk, és nem is nagyon szólt be az ügyfél. Ma, tehát annyira felkészültek a megbízók, hogy Pinterest, Instagram, kötetnyi folyóirat, és akkor ugye ebből kell kihámozni azt, ami használható, meg az ügyfelet rávezetni arra, hogy nem minden használható, és erre a telekre egy egyedit kellene csinálni. Figyelembe veszem a kéréseiket, természetesen, de nem lehet adaptálni egy helyszínre egy késztervet. Ezen kívül hát az építés hatóságoknak a szigora az körülbelül meg 10-szereződött a 80-as évekhez képest, tehát a 10 centi feletti eltéréstől büntetnek, kismillió műszaki leírás. Ugye mondtam az elején, hogy régen egy terv, ez egy kihagyható A1-es lap volt, most egy kb. 100 oldalas disszertáció, tehát hőtechnikával, statikával, geodéziával, több hónap munka egy családi házterv is. Úgyhogy sok szálon fogom tudni kutatni ezt a fejlődést az utóbbi
egy év évben. Egy év van rá, ugye? Egy évig, igen. Működik ez az ösztöndíj, akkor le kell adni, igen. Ezt a munkát.
Igen. A felénél be kell mutatni, hogy hogy állok, és mindez persze úgy, hogy a tervezési munka az teljesen zavaton folyik közben, tehát nem fogom az irodát azért bezárni. Ez tipikusan esti hétvégi plusz feladat lesz, de érdekel és izgat a feladat.
És gondolom sok mindenkit, hiszen kézbe vehetünk majd egy olyan munkát, amiből tájékozódhatunk, hogy mi zajlott itt a környékünkön 80-tól.
Remélem az ember már hozzájárul, de én közé is tenném ezt a kutatást, és akkor esetleg valaki majd folytassa, egészítse ki. Egy év alatt ez nyilván nem lesz egy lexikon mélységű dolog, de úgy szeretném, hogy egy 80-100 oldalnyi közérthető, tehát nem csak építészek számára, egy olvasmányos sok képpel egy ezekről történő merengés, elemzés, és esetleg a folyamatokat figyelembe véve, hogy hogyan történik ennek a fejlődése, több szempontból egy kis jóslást is beletennék, hogy mi lesz esetleg a kifutása 5-10-20 év múlva, egy jóslás kategóriát is beletennék. Aztán majd meglátjuk, hogy...
Hát köszönöm szépen, megígérjük a hallgatóknak, hogy majd ugye munka felénél megint beszélgetünk, hogy hol köszönöm. Tart, és akkor beszámolunk az eredményekről. Kedves hallgatóink, Halmai Attila építész, a Halmai Art építés stúdió tulajdonosa volt a vendégünk, aki a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lesz, mégpedig 1980-tól kutatja, összegzi a Miskolcon folyt építkezéseket. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.